Új szakaszba lépett a monetáris politika és a jegybank infláció elleni védekezése, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank alelnöke azt követően, hogy a monetáris tanács a novemberi kamat döntő ülésen 30 bázisponttal emelte az alapkamatot. Ez egyrészt gyorsabb alapkamat emelést jelent, másrészt nagyobb mértékű és hosszabb ideig tartó monetáris politikai szigorítást, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.
A monetáris politika és az infláció elleni védekezésünk egy új szakaszba lépett. Erre az új szakaszra több okból is szükségünk van, illetve több okból is föl kell készülnünk. Ugye egyrészt az infláció tekintetében azt látjuk, hogy világszerte most már nem csak a alapanyagok, a költségek növekedése okozza az infláció emelkedését, hanem megindult a feldolgozott termékek árába való begyűrűzése a magasabb áremelkedésnek, miközben azt is látjuk, hogy az inflációs várakozások is emelkednek.
Virág Barnabás hozzátette, az inflációs kockázatok egyértelműen felfelé mutatnak, ezek a tényezők tartósabbak lesznek, mint ahogy azt korábban várták.
Azt látjuk, hogy az erős belső kereslet mellett a globális nyersanyagár emelkedés egyre szélesebb körben jelenik meg a hazai fogyasztói árakban. A tanács megítélése szerint az infláció egyértelműen a szeptemberi előrejelzéshez képest a felfelé mutató kockázati pályák mentén alakul. Ugye az októberi adat 6,5% volt, novemberben az infláció várhatóan 7% fölött alakul, és ezt követően is csak lassan csökken. Az inflációt növelő tényezők a korábban vártnál is tartósabbak lesznek, így az inflációs pályánk nem csak 2021 következő hónapjaiban, de 2022-ben is egyértelműen fölfelé tolódik, és az inflációs cél elérése is későbbre tolódik.
Virág Barnabás elmondta, hogy a kamatemelés továbbra is havi ütemezésű lesz, amit addig folytatnak, amíg az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak.
Ebben az új monetáris politikai szakaszban a kulcs az egy gyorsabb alapkamatemelési ciklus, és nagyobb rugalmasság monetáris politika vitelén belül.
A jegybank alelnöke azt is bejelentette, hogy az egyhetes betéti eszköz kamatát az alapkamat fölé emelik, így csütörtöktől ismét eltér majd az egyhetes betét kamata és az alapkamat. Virág Barnabás azt is hangsúlyozta, kiemelten fontos a reálkamatok alakítása. A válság után a reálkamatok magasabbak lesznek a feltörekvő gazdaságokban, mint korábban. Azt mondta, a magyar gazdaságnak a magasabb reálkamatok mellett is növekedési pályán kell maradnia. Az MNB alelnöke arra kérdésre, hogy a jegybank által várt árstabilitás mikor következhet be, azt mondta, hogy erre a kérdésre a decemberi inflációs jelentés adhat közelebbi választ. Csütörtökön további 40 bázisponttal 2,5%-ra emelte az egyhetes betéti tender kamatát az MNB. A döntésről Németh Zoltán kérdezte Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét.
Kedden az alapkamatot emelte 30 bázisponttal a jegybank, de a döntést követően Virág Barnabás alelnök bejelentette, hogy a jövőben ismét eltérhet egymástól az alapkamat és az egyhetes betéti kamat. Korábban már volt ilyen, tehát a nyári kamatemelések előtt volt egy ilyen rendszer, amikor 15 bázispont különbség volt a két kamatszint között, akkor is az egyhetes betéti kamat volt az irányadó, ami 15 bázisponttal magasabb volt az alapkamatnál. Most hasonló szisztémát dolgozott ki a jegybank. A kérdés csak az volt a mai tender előtt, hogy mennyivel lesz magasabb az egyhetes betéti kamat, mint az alapkamat, és a bejelentés szerint 40 bázisponttal, tehát 2,5%-kal. Így mától ez az irányadó kamat, nem az alapkamat, és ez további monetáris szigorítást jelent még a keddihez képest, így összességében már 70 bázispont a jegybanki szigorítás.
Mi a kettő között a különbség, tehát az egyhetes betéti kamat és az alapkamat között? Mit befolyásolnak ezek?
Ugye alapvetően a monetáris politika keretrendszerében mindig az a kamat az irányadó, amihez valamilyen eszköz kötődik, tehát ami valamilyen korlátlanul rendelkezésre álló eszköz kamatát jelent a jegybank esetében. Ez alapesetben az alapkamat, viszont most az egyhetes betéti tender miatt ez az egyhetes kamat lesz az irányadó, egészen addig, amíg ez vissza nem csökken az alapkamat szintjére, vagy pedig nem fogad el minden ajánlatot a jegybank, hiszen az irányadó kamatnak az egyik fontos ismérve az, hogy korlátlanul rendelkezésre álljon. Tehát ez egészen addig fog működni ez a rendszer, amíg minden ajánlatot elfogad ezen az egyhetes betéti tenderen a jegybank. Szinte borítékolható, hogy most még az összes ajánlatot elfogad elfogadják, hiszen akkor nem lenne értelme ennek a kamatemelésnek, hogyha nem tennék irányadóvá az egyhetes betét kamatát.
Egyébként ez a forint gyengülését megállíthatja-e ez a döntés?
Egyelőre a piac pozitívan reagált, forint erősödésbe kapcsolt. Kérdés persze, hogy hosszú távon majd hogyan reagál a piac erre a jegybanki köztárra, vagy erre az új monetáris politikai struktúrára. Ugye mostantól gyakorlatilag hetente lesz egy mini kamat döntés, ha lehet így fogalmazni, hiszen minden csütörtökön egy hetes betéti tendert tart az MNB, tehát minden csütörtökön meg fogja határozni, hogy ez az irányadó egy hetes betéti kamat, ez mennyi lesz. Ezt akár a jövő héten csökkentheti is, ha úgy látja jónak, aztán ismét emelheti. Kérdés, hogy ezekre a nagyobb kilengésekre hogy reagál majd a piac, illetve akar-e kilengéseket a jegybank, tehát aktívan akarja ezt a kamatot mozgatni, vagy pedig ez egy viszonylag stabil kamatszint lesz, ezekre a következő hetekben kapunk majd választ, és ettől függhet a forint árfolyama is, tehát amennyiben jelentősebb mozgások lesznek ebben a kamatban, akkor a forintot is a szokásosnál nagyobb kilengések jellemezhetik, attól függően, hogy éppen merre mozgatja a jegybank, illetve mik a várakozások a heti tenderrel kapcsolatban. Ha a befektetők azt látják majd, hogy ez egy viszonylag stabil kamatszint, ami több héten keresztül beáll egy állandó szintre, akkor ez a forint számára is egy pici megnyugvást hozhat, illetve amikor emelik ezt a kamatot, akkor ismét erősödhet a forint, ellentétes esetben pedig, amikor csökkentik, akkor gyengül.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Tovább emelkedtek a hazai lakásárak, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. A vidéki városokban kiemelkedő mértékű volt a drágulás, de Budapesten egy év stagnálás után ugyancsak emelkedtek az árak. Rezsek Győző összefoglalója.
2021-ben szűkült Budapest és a megyeszékhelyek közötti árolló. Országos átlagban a lakásárak éves növekedési üteme 13,3%-ra nőtt 2021 második negyedévére a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb lakáspiaci jelentése szerint. A részletekről Nagy Tamás, az MNB pénzügyi rendszerigazgatója beszélt.
Az országos átlagnál magasabb és jóval magasabb árdinamikát vidéki városokban látunk. 18%-ra emelkedett a tavaly évvégi 7%-ról a lakásáremelkedés, míg Budapesten a tavaly évi stagnálás követően ismét 9%-os áremelkedést láttunk.
2021 második negyedévében a hitelintézetek 364 milliárd forintnyi lakáshitelszerződést kötöttek. Ez 81%-kal magasabb az egy évvel korábbinál.
A lakáshitelek tekintetében historikus szintre emelkedett a második negyedévben az újonnan kibocsátott hiteleknek a volumene. Itt, ha csak a lakáshitelekből történő ingatlanvásárlásokat vizsgáljuk, 47%-a a lakásvásárlásoknak történik lakáshitelen keresztüli finanszírozással. Ha hozzávesszük az egyébként nagyon nagy arányában ingatlan célt szolgáló babaváró hiteleket ebbe a képbe, akkor összességében azt mondhatjuk, hogy nagyjából 60%-a lakástranzakcióknak köthető hitelekhez.
A hitelkereslet a Magyar Nemzeti Bank szerint 2021 második fél évében várhatóan tovább erősödik. Az építőipari alapanyagok drágulása jelentősen meghatározta az új építésű lakások árainak alakulását.
Jelentős számban áraszták át a még el nem adott lakásokat a fejlesztők, 90%-a a még el nem adott lakásoknak drágult, átlagosan 5,6%-kal.
A lakásépítési költségeknek egy esetleges további tartós és dinamikus emelkedése jelentősen rontaná a lakáspiac helyzetét. Egyrészt az építőipari profitráta szűkülésével kevesebb lakásberuházás indulna, másrészt pedig az elmaradó felújítások következtében a lakásállomány minősége is romlana az MNB szerint.
Október végéig mintegy 10 milliárd forintot fizettek ki növénykárokra a biztosítók, döntően a jégverések miatt, de jelentős károkat okozott az aszály is, mondta az Inforádiónak Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetsége kommunikációs vezetője.
Idén október végéig több mint 7000 növénybiztosítási kárbejelentés érkezett a társaságokhoz, a kifizetett és a kifizetéseket tartalékolt kárösszeg pedig a 10 milliárd forintnál tart. Döntő részben jégkárok teszik ki ezeknek a károknak a túlnyomó részét. Több mint 4,500 bejelentés nyomán, mint egy 8 milliárd forint értékben térítettek a társaságok. Ugyanakkor jelentős volt az aszálykár is, mint egy 800 millió forintos, valamint a tavaszi fagykár, ami olyan 400 millió forintot tett ki. A bejelentések alapján az őszi káposztarepce, a kukorica, a napraforgó, a kalászosok és a zöldségfélék szenvedték meg legjobban az időjárás viszontagságait. Elsősorban az Alföldről és Dél-Dunán Tatabányáról, valamint Borsodabói Zemplén megyéből. Ugyanakkor kisebb helységek is nagyon súlyos károkat szenvedtek, mint a Baranyai, Szent Lőrinc és Baksa, valamint a Bács-Kiskun megyei Kecel.
Lambert Gábort, a Mabiz kommunikációs vezetőjét hallották. A Magyar Bank Holding a tervek szerint 2022. március 31-ig MKB Bank Enyerti néven egyesül, a bankcsoport két tagja a Budapest Bank és az MKB Bank. A takarékcsoport 2023. második negyedévében csatlakozik az Egyesült Bankhoz. A fúzió részleteiről Egerszegi Ádámot, a Magyar Bank Holding transformációért felelős vezérigazgató helyettesét kérdeztem.
A teljes Magyar Bank Holding szintű fúzió az két lépésben fog megtörténni. Első lépésben 2022. március 31-ével a Budapest Bank be fog olvadni az MKB Nyertébe, és innentől kezdve már egy fúzionált intézményként az MKB nevét megtartva fog ez a fúzionált bank tovább működni, és ezt követően második lépésben terveink szerint 2023. második negyedévének a végéig ez a fúzióhoz és ez az intézményhez csatlakozni fog a takarékcsoport is, és be fog olvadni így ebbe a fúzionált bankba.
Azt hangsúlyozták itt a sajtóbeszélgetésen, hogy nem egy szimpla fúzió fog majd megvalósulni, de ezt is számos esetben már kijelentették, hanem egy szuperbank fog létrejönni Magyarország második legnagyobb mérlegfőszegű kereskedelmi bankjaként. Milyen célok vannak e mögött, milyen szegmensekben van már most jelen ez a három bank, és milyen szegmensekben kívánnak majd bővülni?
Valóban nem egy hagyományos értelembe vett szimpla fúziót tervezünk. Azt a történelmi pillanatot, amelyben mi most benne vagyunk, ki szeretnénk használni arra, hogy gyakorlatilag egy olyan intézményt, egy olyan bankot tudjunk létrehozni a magyar és tágabb értelemben véve a regionális piacon, amely tud valami újat nyújtani az ügyfelek és a piac számára. Ilyen értelemben, bár megtartva azokat a hagyományos kereskedelmi banki funkciókat és azt az univerzális nagybanki működést, amely egy ilyen intézménytől elvárható, szeretnénk gyakorlatilag egy olyan technológiai platformot és olyan digitális ügyfél élményt bevezetni a stratégiai időtávon, amely ilyen értelemben a legújabb piaci versenytársakkal és kihívókkal szemben is felveszi a versenyt. Tehát egyértelműen szeretnénk megtartani azokat az értékeket, amelyekre jelen pillanatban is tudunk építeni, hogy azzal a kiemelkedő fiókhálózata és fizikai eléréssel, amelyel a csoport rendelkezik, ezeket megtartva és ezekre az értékekre is építve, elmozdulunk nagyobb mértékben a digitális ügyfélközpontú megoldások irányába, és a stratégiának a részét, elemét képezi az is, hogy a jelen pillanatban a csoport szinten alapvetően vállalati ügyfélhangsúlyos banki működésünk az jobban el tudjon mozdulni a lakossági kisvállalkozó, illetve az agrár ügyfélkör irányába.
Mi lesz majd ennek a szuperbanknak a neve?
2022. április 1-ével az MKB nevét megtartva fogunk tovább működni. Mindezek mellett ebben az időpontban tekintett arra, hogy említettem, a takarékbank és a takarékcsoportnak az integrálódása, fúzió 2023-ban várható, így a takarékbank ebben az átmeneti időszakban, amíg beolvad, megtartja a saját nevét, márkanevét, brandjét, és ezt követően, amikor lényegében a teljes fúzió csoportszinten meg tud valósulni, és a technikai fejlesztéseink, technológiai fejlesztéseink, az az új informatikai platform, amelyről beszéltünk, ugyancsak bevezetésre tud kerülni, akkor fogjuk lényegében azt a végleges márkanevet bevezetni a piacra, amely jelen pillanatban, bár elképzeléseink már vannak, hogy milyen módon és érték gondolatok mentén határozzuk meg, de amelynek gyakorlatilag a piackutatása felmérése még zajlik, és amelyre a későbbiekben fogunk majd dönteni.
Szintén felmerült a tőzsdére lépés, illetve az, hogy a nemzetközi szintérre is kilép majd ez a szuperbank. Nagyjából mikor lehet ezekben a kérdésekben gondolkodni? Ugye az MKB bank már most is a tőzsdén van.
Igen, a stratégia lényegében egy 5 éves időtávot ölel fel, és ebben az időkeretben gondolkodunk a teljes stratégiai terv megvalósításon. Ebben az időkeretben már azt is megfogalmaztuk, hogy potenciálisan, hogyha a fúzió végbe ment, a hatékonysági lépéseket el tudtuk érni, a technológiai platformunk is elért arra a kiteljesedett és fejlettségi szintre, hogy adott esetben akár nemzetközi piacra is tudjunk lépni, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy akár egy további tőzsdei jelenlét, illetve egy ehhez kapcsolódó esetleges IPO is majd ezen időpontot követően kerülhet napirendre.
Egerszegi Ádámot, a Magyar Bank Holding transformációért felelős vezérigazgató helyettesét hallották. Januártól átlagosan 20%-kal drágulhatnak az építőanyagok, a gyártókat sújtó költségek emelkedése miatt. Szintén emelkedhet az építkezés és a felújítás költsége is emiatt körülbelül 10%-kal, mondta az Inforádiónak az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, hazai építőanyaggyártó tagozatának elnöke. Tibor Dáviddal beszélgettem.
Mostani drágulást elsősorban az energiaárak, a gáz és a villamos energiaáramnak az ugrásszerű növekedése okozhatja. Gyakorlatilag az építőanyagok döntő többsége, bár különböző technológiákról beszélünk, különböző anyagtípusokról, de a jelentős része az építőanyagoknak rendkívül energiaintenzív a gyártás során. Azaz egy ilyen drasztikus áremelés, ami végbe ment az ipari áram, illetve gáz piacán, az be kell, hogy épüljön a végtermék árába is.
Ez mit jelent egész pontosan? Tehát körülbelül az átlagos 20%-os építőanyag drágulás mennyivel drágítja meg az építkezéseket, illetve a felújításokat?
Nagyságrendi szabály az, hogy egy építkezésnek valamivel kevesebb, mint a fele általában az anyagköltség, és valamivel több, mint a fele a munkadíj, de körülbelül ez az áremelkedés, hogyha átlagosan egy 20%-ot veszünk, ami mondjuk 10 és 30 között fog szóródni, ez azért nagyságrendileg egy 10%-os összköltségemelkedést, akár felújítás, akár új lakásépítésről beszélünk, feltétlenül jelenteni fog sajnos.
Hogyha a különböző építőanyagokat nézzük, akkor mire kell gondolni legelsődlegesen, vagy milyen termékek jöhetnek szóba?
Azok a alapanyagok, ahol magas az energiaszint, ott például a szigetelőanyagokra gondolok, a szálas szigetelőanyagok, kőzetgyapot, üveggyapot esetében, de ugyanúgy a műanyag alapú szigetelőanyagokra is igaz ez, tehát a polisztirol vagy XPS lapokra. Akkor egy másik termékcsoport, ami szintén nagyon energiaintenzív, ezek a gipszkartonlemezek lapok gyártása, és ugyanígy ide tartoznak az égetett kerámia termékek, tehát mondjuk a falazó vagy burkolólapok, úgyhogy sajnos igen széles a választék, akár mondjuk a tégla is ebbe a kategóriába tud tartozni, a cserép is ebbe a kategóriába tud tartozni, tehát sok olyan építőanyag gyártás van, amit nagyon jelentősen érinteni fog az energia áremelkedés.
Tibor Dávidot, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége hazai építőanyaggyártó tagozatának elnökét hallották. Augusztusban a hazai villamosenergia termelés csaknem negyedét biztosították a megújuló energiaforrások, tájékoztatta az Inforádiót a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Scherrer Zsoltot kérdeztem.
Ha megnézzük, hogy a villamosenergia termelésünk milyen szerkezetű volt, akkor azt látjuk, hogy a megtermelt villamosenergia 43,6% a nukleáris eredetű, 22%-át földgáz biztosította, 10% meghaladóan szén és széntermékek, még 22,4%-át biztosította a megújuló energia. Ha megnézzük azt, hogy ebben a megújuló forrásból termelt villamosenergia mennyisége az előző évi adathoz képest hogy változott, akkor azt látjuk, hogy 19%-kal volt magasabb. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy 9%-kal magasabb volt a bruttó villamostermelésünk az előző évihez képest, amely nagyon fontos azért is, mert Magyarországon is emelkedett a villamos energia szükséglet, illetve azért is nagyon fontos, mert ez csökkenti az import kitettségünket, az import igényünket.
Hogyha megnézzük azt, hogy a megújuló energiaforrásból termelt villamosenergia hány százaléka származott a különböző megújuló energiaforrás lehetőségekből, akkor mit lehet elmondani?
Alapvetően nap az, amely a megújuló villamosenergia termelést vezeti, 68,8%-át biztosítja a megújuló termelésnek a nap. Ez után 18%-ot meghaladó értékkel jön a biomassa, majd 5%-át szél, 3,4%-át biogáz és 2,8%-át víz, valamint azért ne felejtsük el, hogy a kommunális hulladék elégetéséből is jutunk villamos energiához, ennek mintegy 2% az értéke. Nagyon fontos a hazai villamos energia termelésnek a megerősítése, hiszen több olyan időszak is volt az elmúlt évben, amely bizony villamos energia termelés tekintetében Európában bizonyos egyenletlenség mutatott, és ennek természetesen több oka volt, egyrészt a németországi szélerőműveknek az alacsonyabb termelése, másrészt a vízi erőműveknek az alacsonyabb vízállások miatt a vízi erőműveknek a kieső teljesítménye. Éppen ezért fontos, hogy az import kitettségünk csökkenjen, ezért nagyon örvendetes az, hogy a magyarországi villamosenergia termelés növekedett. növekszik, és nagyon fontos az is, hogy ennek egészséges a szerkezete.
Scherer Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.